Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Jelentkezünk már is az új Extra Inning-el. Vasárnap délben, vagy kora délután veszük fel ezt az adást, úgyhogy viszonylag sok minden történt, amiről tudunk és szeretnénk is beszélni, hiszen túl vagyunk a két wildcard mérkőzésen, sőt már a főcsoport elődöntőkben túl vagyunk minden párosításban, két-két meccsen, nagyon jó meccsek, sok közvetítés, izgalmas találkozók, szoros párharcok, úgyhogy remek egyéni teljesítmények, kiváló hangulatú stadionok, úgyhogy minden szuper ahhoz, hogy egy kiváló októberünk legyen az MLB-ben, és itt a Sporttelevízióban is, meg az Extra Inning podcastünkben is. Meg fogtok lepődni, ma két vendégem van, dr. Makó Gábor, Makó G, a baseball doktor, valamint itt van Kovács Sankó, és ugye összességében sok meglepetés nincs a sztoriban. Ki hol van, srácok, kivel mi újság?
Én itthon vagyok.
Ez egy ilyen fura vasárnap.
Nem, vasárnap.
Fura podcast.
Vasárnapi ebéd Újpesten, ezt tudom mondani. Nagyon kellemes, sült oldalassal, ragulevessel, nagyon jó volt. Én azt mondom, hogy igen.
Úgyhogy még eszel ilyeneket?
Igen, mert van, beiktattam csalónapot, mert rájöttem, hogy nagyon nehéz ez.
Csalónapok a hétköznapok és a vasárnap.
Így, ahogy mondod.
Tehát meg a szombat, ha úgy alakul.
Pontosan. De hát ilyenkor tudod, Isten is megpihen vasárnap, tehát hogy azért.
Na. De miért, akkor nem csalsz, akkor nem eszel oldalast, vagy ez mire vonatkozik?
Nem tudom, Zoli, mire gondol, de hát húst tehetek zsírra.
Meg friss kenyérrel, Kovács Zsubor.
Ó, nem mond, olyan régettem fehér kenyeret, apám, hogy...
Ja, tényleg nem eszel hozzá kenyeret?
Nem.
Én azt hittem, hogy eszel.
Nem, brokkolit eszek hozzá, és olyan vecsés savanyút, ami nem cukorral készül.
Hát meg így ráadásul, hogy sült oldalas, az színhúsabban se zsír, semmi hízadó.
Imádom, figyelj, imádom. A zsírral nincs baj a szervezetnek.
Így van, nem a zsír.
A más típusú szénhidráttal.
A tiédben simán felveszi.
Az, mert annyi van, tudod, tehát azért van honnan. Ahonnan ez jött.
Na, fiúkák, sok minden történt itt az elmúlt héten.
Honnan kezdjük igazából, az a kérdés?
Javasolnám, hogy majd kezdjük el a wildcard mérkőzésektől, viszont inkább csak egy gyors villámkérdés, és nem kifejtős választ szeretnék kérni, hanem úgy egy-egy dolgot, ami számotokra eddig a legjobb volt, a legemlékezetesebb, a legváratlanabb. Szóval eddig számotokra a pillanat a playoffban. Tehát egy hétről beszélünk, vagy annyiról sem igazából.
Hát nem tudom, lehet itt más mondani, a Rosarena Holmes tíjén
kívül. Rosarena!
De hát azért az nagyon, nagyon jelentős és történelmi tett volt.
Jó, én akkor visszamegyek a wildcardra, és akkor amikor kiejtették a Judge-ot a home plate-nél. Én azt gondolom, a Momentumnak, ami szerintem is döntött a meccset. Egyébként, de nem magyarázzuk meg, azt kérte Zoli.
Nem magyarázzuk meg, viszont akár el is kezdhetjük magyarázni, mert akkor térjünk rá a wildcard mérkőzésekre. Kezdjük az amerikai ligával, már csak kronológiai sorrend miatt is, meg ha már említetted Judge-nak a kiejtését, akkor arról is. Szóval a Boston Red Sox hazai pályán legyőzte a New York Yankees-t. Igazából nagyon sok kérdés nem volt azzal kapcsolatban, hogy azon a napon melyik csapat a jobb. Fásult volt a Yankees, tompa volt, nem volt megfelelő ütésszám, pláne minőségben, nem volt jó dobó teljesítmény különösebben, úgyhogy összességében különösebb megerőltetés nélkül nyert a Boston, de azért mégiscsak egy meccsről beszélünk, mégiscsak óriási hangulat, óriási tét, szóval minden szuper volt. Kezdjük Judge-al, vagy haladjunk szépen a kezdődobóktól, hogy mi is történt egészen pontosan?
Hát szerintem, de G-jön, úgyhogy majd ő megmondja, hogy menjünk.
Hát a kezdődobókkal, tehát Gerrit Cole-ról érdemes lenne megemlékezni, hogy nem úgy sikerült neki ez a meccs, ahogy azt a Yankees-nél tervezték.
Ha csak nem két inningre tervezték.
Hát nem valószínű, hogy annyira tervezték. Igen, úgyhogy tehát nyilván nagyon sokat, hogy nagyon nagy szerepe volt a Judge kiejtésének a home plate-nél, de alapvetően itt az volt a probléma, hogy Cole nem hozta azt, amit kellett volna hozni egy Cy Young várományos dobóként.
Gerrit Cole 2 inning, 4 ütés, 3 earned run, 2 séta, 3 strikeout, és 2 kapott home run, még egyszer mindez 2 inning alatt, tehát 6 autót tudott megcsinálni Gerrit Cole.
Azért nagyon nehéz ilyenkor csak a dobóra tenni azt a súlyt, mert azért mutogatják a catchernek is, hogy mit kérjen. A dugoutból meg magától a catcher is kéri a labdákat, és akkor összebeszélnek ilyenkor Gerrit Cole-t. Tehát egyedül nem vitetném el vele a balét, azaz tegyük hozzá. De én szerintem ez a Yankees nem az a Yankees, akit nagyon sokan vártak erre a mérkőzésre. És ez a Boston, mert pont ez a Boston volt, akit hazai pályán így kell játszani, meg így kell ütni, meg nem akarok elszaladni, de... Nekem nagyon kellemes meglepetés a Bostonnak a játéka egyébként. Nem vártam tőlük ennyit, de visszatérve a Yankees meccsre, emlékeztettek róla, hogy nagyon sokat beszéltünk erről, hogy igazából az ütősorának a második fele az nem ütött base hitet. Tehát azért Ursának volt egy ilyen infield base hitet, de azon kívül a 4, 5, 6, 7, 8, 9 nem ütött base hitet. Tehát úgy nagyon-nagyon
sem.
Így van, és úgy nagyon nehéz meccset nyerni, hogy értem, hogy Rizzo kibombázza, tök jó, értem, hogy Judge sikerült nézni, Stantonnak mindene a Green Monsteren pattan, tehát az is egy állat volt, ott is teljesen más meccsről beszélnénk szerintem, hogyha ha az első ütése mondjuk, nem tudom, egy 2 méterre följebb landol, hogy az milyen momentumot adhatott volna a Yankeesnek, de ezt nem fogjuk megtudni. Ezen az egy mérkőzése jobb volt a Boston, és szerintem, hogyha a dobó testében nézzük a másik oldalon, én nagyon-nagyon régen nem láttam így lehetett formába dobni egy ilyen Yankees betting order ellen, úgyhogy le a kalappal szerintem azon a meccsen a Boston ellen.
Éppen szerettem is volna Nathan Eovaldo-ra átkanyolodni, mert ugyan az 5,1 inning az nem annyira kiemelkedően sok, az egy stabil, jó teljesítmény, viszont aki látta a mérkőzést, az pontosan látta azt, hogy ez milyen dobó teljesítmény volt valójában. 5,1 inning, 4 kapott ütés, egyetlen earned run, és az a mutató, ami Gerrit Cole-nál 2 séta, 3 strikeout, az Nathan Eovaldinál 0 séta, 8 strikeout, és az egyetlen run, az egyetlen kapott home run, és nem több. És összességében globálisan is szeretnék erről beszélni, mármint a kezdődobóknak a szerepéről, a playoffban összehasonlítva az alapszakasszal, mert minden közvetítés során elmondtátok, hogy rövid a póráz, itt sokkal jobban odafigyelnek a vezetőedzők arra, hogy ki meddig lehet a dombon. Nincs olyan, hogy ha már belevitted a csapatot a slamasztikába, akkor teszed ki. Nem, akkor nem nagyon van javítási lehetőség. És bizony-bizony, nem előre szaladva, rengeteg sztár kezdődobónak az első két, első három mérkőzésen megremegett a keze, Gerrit Cole-tól kezdve, Lance Lynn-en keresztül, Chrisért is lehetne mondani, és mellette viszont vannak olyan teljesítmények, akár Max Scherzert is így van a Wildcard mérkőzésen, mellette meg itt van egy Nathan Eovaldi, itt van ugye Logan Webb a San Francisco Giants első mérkőzéséről, úgyhogy erről szeretnék egy picit beszélni, összefűzve természetesen Nathan Eovaldival, hogy ez mennyire plusz teher a kezdődobóknak, mennyire plusz motiváció, mennyire embere fajtája válogatja azt, hogy ez a stresszfaktor, ez mit hoz ki mondjuk Gerrit Cole-ból, Scherzerből, tényleg a liga legnagyobbjaiból.
Hát nem először fordul elő az, hogy a sztárdobók botladoznak a rájátszásban. Ugye Kershaw volt régen az a dobó, aki mindig ilyen, tehát azokban a szezonjaiban is, amikor Cy Young díjat nyert, nem nagyon jött ki neki a lépés a rájátszásban, és ezért volt jelentős a tavalyi World Series győzelme a Dodgersnek, hogy talán akkor úgy tűnt, hogy mintha így Kershawról leszállt volna ez az átok, hogy egy kiemelkedő alapszakasz után nem tud olyan rájátszásbeli teljesítményt hozni, ami kellene. Úgyhogy előfordul az ilyesmi, és hát ez csapatoktól függ, hogy kinek mennyire erős a bullpenje, hogyan készülnek arra a meccsre, korábban miket játszottak, mi a terv a következő meccsre, tehát nagyon sok tényező befolyásolja ezt az egészet, de tehát azoknál a csapatoknál, ahol jó a bullpen, és van 3-4 olyan dobó, akiket be lehet hozni, hogyha probléma van, ilyen volt a Dodgers egyébként a második wildcard meccsen, vagy az NL wildcard meccsen, ott talán nem annyira tragikus, hogyha nem tudja az 5-6 inninget ledobni a kezdődobó persze nem hoznak sok pontot róla, tehát még meccsben tudnak maradni akkor, amikor lemegy a pályáról. De vannak olyan csapatok, ahol a bullpen nem annyira jó, tehát ott minden, tehát ugye általában három nagyon jó reliever szokott lenni egy csapatnak, és általában az szokott lenni a terv, hogy a hatodik inningig menjen el a kezdődobó, és akkor a 7-8-9-re be lehet hozni a három jó reliever.
Én abszolút egyetértek ezzel, annyit még a statisztika szerelmesének, hogyha megnézik a Dodgersnek a wildcard statisztikáját. Ugye Scherzer kezdett 4,1 inninget, de utána az összes dobó nullás lett. Tehát az, hogy azért ez a szintű bullpen, ez a szintű fejben mennyire és ki van ott, hogyha egész egyszer nem megy jól a kezdő dobónak, és kapnak róla mondjuk egy teli bázist, akkor is lehet hozni úgy a meccset, hogy nem kapsz pontot. És szerintem ebben is zseniális volt a Dodgers, de és egy picit talán sajnálom a Cardinals, mert ebben sokkal több volt. Edman szerintem zseniálisat játszott azon a mérkőzésen, tehát ott nagyon nehéz lenne nem neki adni az MVP-díjat, de azt gondolom, hogy de egy szerencsésebb ütés. Micsoda, még egyszer?
Vitatkoznék, hát ott azért Chris Taylor az
MVP-díjat. Értem, csak hogyha mondjuk nem idő, hanem a másik oldalra dőlne a mérkőzés, tehát hogyha a Cardinals húzta volna be, akkor ő kapatta volna az MVP-t, mert ihletett formában játszott, és azért ez egy nagyon olyan mérkőzés volt, hogy szerintem az utolsó inning senki nem tudta, hogy ki fogja megnyerni. Talán a Dodgers ütésben jobb volt, és több elvesztett futót hagytak a bázisokon, de hát akkor jön Chris Taylor és kibombázza. Szóval azt gondolom, hogy ez meg egy tökéletes befejezése egy ilyen wildcard meccsnek. Los Angelesben, 9. inningben, egy után, ugye futó kettesen, és akkor bom.
Lényeg összegezve az első két napot a rájátszásból, tehát a két wildcard mérkőzést, az amerikai ligában a Boston Red Sox 6-2-re legyőzte a New York Yankees-t, ezzel mindenki kiestek, a Boston pedig folytathatta a Tampa Bay rész ellen a főcsoport elődöntőben, és 2 pontos győzelmet aratott a Los Angeles Dodgers a St. Louis Cardinals ellen, ezzel a bizonyos Turán homerunnal a végén 3-1 lett a végeredmény, és a St. Louis hasonló sorsra jutott, mint tette azt a New York Yankees, kiesett, a Dodgers pedig várhatta a San Francisco Giants elleni Division Series-t. Másnap pedig el is kezdődtek a küzdelmek ebben a bizonyos Division Series-ben, vagy főcsoport elődöntőben, egyelőre még csak az amerikai ligában. Mit szeretnétek, hogy naponta haladjunk, vagy vegyük külön a párosításokat, és akkor nézzük meg, hogy mik történtek az első két meccsen?
Hát talán a párosításokkal ugyan összefoglaló, vagy összeszedettebb képet tudunk, szerintem.
Legyen így. Kezdjük a Houston-Chicago White Sox mérkőzéssel. Az egyetlen olyan párosítás ezen szakaszában a bajnokságnak, amikor az első két meccset ugyanaz a csapat nyerte. Az összes többinél 1-1 az állás ebben a pillanatban. A Houston viszont úgy nyerte meg ezt a két meccset, hogy az egyiket 6-1-re, a másikat pedig 9-4-re, tehát mind a kettőt 5 rang különbséggel, különösebb megerőltetés nélkül, ráadásul az egyik meccsen sikerült megütni Lance Lynn-t, a másikon Giolito volt a kezdődobója a White Sox-nak, és hát az a kérdés, hogyha velük nem tud nyerni 2-ből 1 meccset sem a Chicago White Sox, akkor hogyan fog majd megnyerni nélkülük még 3-at?
Hát abszolút igen, és ugye ma fognak játszani ők is, na két meccs lesz a rész, Red Sox meg az Astros White Sox, és itt az Astros White Sox, hogyha velük kezdtük, akkor itt Luis Garcia lesz az Astrosnak a kezdődobója, Dylan Cease a White Sox-nak a kezdődobója, ugye hogyha ezt az Astros megnyeri, akkor vége is ennek a szériának, hát itt nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a White Sox, ugye a hátralévő 3 meccset nekik kellene megnyerni, azok után, hogy az első 2-t simán elveszítették, tehát itt ez óriási meglepetés lenne, hogyha ezt a White Sox meg tudná fordítani.
Én nagyon csalódott vagyok, bocsánat.
Mondja csak.
Ugye beszéltünk arról, hogy kinek mennyire is rotáció, és mennyire számít a rájátszási rotáció. Én sem náluk, és sem átmenve a Milwaukee-ra nem érzem azt, hogy bár van egy jó dobó teljesítmény, itt az asztalosznál éppen szétütik őket, de hogy borzasztó kevés az, amit ütésbe letesz a White Sox. Tehát, hogy egész egyszerűen ez az asztalosz, ez jó. Tehát én nagyon nehezen tudok felülemelkedni ezen a botrányon, szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel, de ettől függetlenül el kell mondanunk, hogy ez az Astros idevaló, sőt, ahogy játszanak, nagyon-nagyon messzere juthatnak, mert egyszerűen a játék minden elemével fölülmúlják a White Sox-ot. Nekem nagyon nagy csalódás a White Sox dobó teljesítménye, de hát ennyire jó az Astrosnak az ütősora, azt kell, hogy mondjam.
Én is arra szerintem abszolút, hogy itt azért ez sima lesz a már irányban. Tehát, hogy a White Sox nagyon jó rotációval, meg a hihetetlen brutál ütőivel, hogy hát ha nem is átgázol az Astroson, de mondjuk ez nem tudom, tippeltem talán 3-1-et, hogy annyira fog nyerni a White Sox. de hát nem úgy alakul ez a párharc egyáltalán.
Szerintem azért a mait hozni fogják egyébként, csak hogy szerintem itt azért van még vissza, úgyhogy iszonyatosan nehéz.
Ugye most két
megyünk csak vissza egy pillanatra, bocsi, szabad ne feled, hogy ki mit tippelt a wildcard meccsekre?
Én azt hiszem, hogy én a két wildcardot megnyertem.
Buktam mind a két. A wildcard
buktad mind a kettőt?
Igen, igen, mert Yankees-t és Cardinals tippeltem.
Ó, azok rossz tippek, sajnálom.
Na, igen.
Na, de visszatérve a Houstonra, azért itt a szezon elején nagyon sokat beszéltünk az Astrosról, hogy a legjobb ütősorrend, a legjobb ütőteljesítmény, a legjobb támadójáték a Houston Astrosnál, és azért tele vannak olyan játékosokkal, akik most nyilván bele lehet kötni, de tudják, hogyan kell nyerni, rutinos rókák. Az első meccsen Altuve 4-ből 1, Brantley 4-ből 2, Alvarez 3-ból 2, egy Turán homránnal, Correa 3-ból 2, Meyers 4-ből 2, és Lance Lynt le kellett szedni a negyedik inningben 2 outnál.
Nagyon nehéz erre mit mondani, igen. Tehát az, hogy ezt szétütötték, de nem tudok más mondani. Tehát, hogy, és akkor ott megint, persze ez most már nem olyan, mint a wildcardon, hogy még azért fel lehet hagyni, még lehetett volna valami, de azt gondolom, hogy aki 3,2 inning alatt kap 6 hitet, azt le kell szedni a dombról.
És jött a másnap, mármint nem úgy, ahogy
jött.
Szexhárdon szokott. Amikor viszont az ütések számával a Chicago White Sox rendben volt, hiszen 11 ütésük volt, 10 a Houstonnak, így nyert 9-4-re az Astros, ráadásul Tim Anderson 5-ből 3, Luis Robert 4-ből 3, Abreu 4-ből 2, tehát az ütősorrendje a White Soxnak az első három helyen, ez összesen 13-ból 8 volt, a pontok viszont valahogy nem akaroztak jönni, 1-1 RBI Robertnek, Abreunak, Grandalnak, Jimeneznek, és kész. Ugye itt Giolito volt a kezdődobó, az 5. inningben még megcsinált egy darab autot, és összesen 6 dobót használt el a White Sox. Framber Valdez pedig az 5. inningben jött le. Ő is azért már kapott 7 ütést, mire megcsinálta azt az egy autot az 5. játék részben. Úgyhogy itt tényleg érződik, ha csak a kezdődobók inning számait nézzük, hogy ez nagyon más, mint az alapszakasz.
És itt ezen a meccsen nem is ez volt elsősorban a probléma, hanem hogy aztán a 7. inningben csinált egy 5 pontos inninget az Astros, és tehát ott ment ez el, hogy ott Alvarez ütött, aztán utána Correa duplát, a Kyle Tucker is ütött egy home run-t, tehát ott az nagyon gyorsan elintézték ezt a meccset ott a 7. inningben az Astros játékosok.
És igazából erről is szól a baseball, hogyha van egy jó inninged, és az pont a meccsnek a megfelelő időszakában, akkor onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát az egy kiki meccs volt szerintem a 7. inningig. Tehát aki látta, szerintem ott ilyen 4-4 volt, úgyhogy vezetett a White Sox, és akkor a Houston csinált a másodikba 2 pontot, és az 5. inning az szerintem elég jó, az egy nagyon minőségi inning volt, mert akkor Tegán lett ott 4-4 lett, és akkor jött a 7. inning, ahogy G is mondja, és ott az 5 pont az ilyen, azt szerintem ez egy hideg zuhany volt. Tehát onnan azért, amikor egy inningben ilyen szinten kapsz 5 pontot, szerintem onnan bármelyik csapat képtelen felállni.
Amikor és, a White Sox képes lesz felállni, vagy ezt nem lehet innen megcsinálni?
Nagyon nehéz.
Hát én egy meccset még látok bennük, hogy talán most szízzel még ezt behúzzák, de én nem látok ebbe többet ebbe a White Sox-ba, sajnos azt kell mondjam. Ha igen, akkor az óriási öröm lenne nekem, mert akkor a 3-2-es tippem az jöhetne. De,
hát mert még csak Chicago szurkoló vagy.
Igen, csak nagyon rossz ezt látni, tudod? Tehát az, hogy azért ez a csapat szerintem ez titkosan nagyon sok embernek akár World Series esélyese is volt. És nem tudunk, nem látom az okát, tehát hogy pont amiről beszéltünk az elején, amivel kezdtek az egészet, ezek a kezdődoboknak a lefagyása, és lehet akármilyen jó rotációt, ha utána nem üt. Tehát és ez tökéletes példát kapunk erre a mostani rájátszásban.
Hát ugye most elvileg két, mert hogyha a mait megnyeri a White Sox, akkor van még egy meccs Chicagóban, hogyha esetleg azt is megnyernék, akkor pedig egy mindent eldöntő 5. meccs Houstonban, szóval hát... minimálisak az esélyeik.
Azért mondom, hogy van visszaút, de hát...
Van, de hát...
Fokol ilyen nehéz.
Ilyen csodaszín. Igen.
Kanyarodjunk át a Tampa-Boston összecsapásra, és azt javasolnám, ha egyetértetek ezzel, hogy ezt az első két meccset, ezt szedjük ketté, tehát kicsit első körben kezeljük külön azt
azt a két meccset, amit Szent Petersburgben játszottak. Az elsőt 5-0-ra nyerte meg a Tampa Bay Rays, kezdjük ezzel. És hát amellett, hogy ez 5-0, azért annyi olyan dolog volt ezen a meccsen, ami azt mutathatja és azt mondathatja velünk, hogy nagyon magabiztos, pihent csapat, koncentrált, tökéletes kémiával, vagány megoldásokkal, jó edzői döntésekkel Kevinkes részéről, most itt a felsorolásban természetesen a Tampa Bay részre gondolok, hogy simán benne lehetett volna az, hogy oké, megnyerték 5-0-ra az első meccset, valahogy megnyerik a másodikat, és onnantól hasonló a helyzet, mint a Houstonnal és a White Sox-szal. No, kezdjük az első meccsel. Arozarena a home plate lopása, ami azt hiszem, hogy könnyen lehet, így megelőlegezhetjük akár azt is, hogy az egész rájátszásnak az egyik legemlékezetesebb pillanata lesz. Fantasztikus volt összességében, Arozarena is csodálatos volt az első mérkőzésen, ugye neki megkezdődött az MLB érdemi része az október, ahogyan azt tavaly megszokhattuk tőle. Hogyan tetszett az első meccs?
Ja, bocsánat, csak Arozarenára akartam mondani, hogy ő most ott folytatja ezt a rájátszást, a 2020-es tabba hagyta. Úgyhogy ez tényleg hihetetlen, a home run és utána a home steal. Hát a home steal-el kapcsolatban azt mindenképpen említsük meg, hogy másodszor fordult elő olyan a baseball történelmében, hogy valaki rájátszásban lopta el a home plate-et. 1955-ben Jackie Robinsonnak sikerült ez, úgyhogy most Jackie Robinsonnal került egy lapjára a történelemkönyveknek a Arozarena. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes párharc volt a Brooklyn Dodgers és a New York Yankees között. Yogi Berra volt a Yankeesnek a catchere, Robinson ellopta a home plate-et, akkor Berra utána reklamált, hogy szerinte ez out volt. Azóta is vitatkoznak rajta, hogy safe volt vagy out, és még ennek a folytatása ennek a sztorinak, hogy miután már Jackie Robinson nem élt, még évtizedekkel később is, amikor Yogi Berra összetalálkozott Robinson feleségével, Rachel Robinsonnal, mindig azzal kezdték a köszönést, hogy Yogi Berra bemondta, hogy out, Rachel Robinson pedig, hogy safe, és akkor utána összeelkeztek, és így folytatták. Arozarenával nem volt ilyen, tehát 20 centivel volt safe körülbelül, szóval és lehetett látni, ahogy ott így kint az edzőnek, a hármas base coachnak, hogy ő akkor ezt megpróbálja, mert balkezes dobó volt a dombon, háttalált neki, nem figyelt rá annyira, tehát itt nem volt kérdés, hogy ez safe vagy out, annyira egyértelmű volt, hogy tényleg hihetetlen.
De várjál, azt mondtad, hogy ez volt a második home plate lopás a playoffban?
Rájátszásban, igen.
2016-ban Javi Baez is lopott. Igen, ezt el is mondtuk a közvetítésben, hogy Javi Baeznek 2016-ban volt egy lopott home plate-je. Bizony. Úgyhogy 2010...
Van a straight steal, ami valószínűleg azt jelenti, hogy próbáltam utána nézni, hogy ott lehet, hogy futó volt az egyesen, és az indult el, és kidobták. Hogyan volt Javi Baeznek a bázis lopása? Az megvan egyébként?
Hát várjál most, várjál, ez az Arozarenáé. Igazából csak közben jöttek a tweetek most is, ahogy... Aha, itt van, a Dodgers ellen volt.
Mert ez engem is érdekel.
Úgy volt, hogy ment a kidobás a hármasra, hogy Baezt sikerüljön kiejteni, viszont közben Baez elindult a hármasról, és mire a home plate-re visszakerült a labda, ő már ellopta.
Ja, teljesen okay. Más volt. Tehát bocsássak, láttam azt a meccset, a tényleg az volt, hogy ki akarták szórni, és akkor túl nagy leadet vett, de hármasra dobták vissza, és utána, amikor visszadobták a home-ra, akkor szép lett. Tehát a statisztikában ugyanez van, tehát ugyanúgy stíl van, de ez az a tipikus home stíl, amikor...
Volt a helyzet, tehát, hogy nem a dobónál volt a labda, hanem a pick-off.
Tehát ez az a tipikus home stíl, amikor úgy dobod, hogy a dobó a catchernek dobja a labdát, és úgy akarják kiejteni. Tehát ez az, ami igazából különbséget tesznek. Igen. Na, de visszatérve a Tampa meccsre egy picit, hogy... Nekem azért voltak hiányosságaim. Jó ez a Tampa, és ott a Momentum szerintem átkerült azzal a home steal-el, de több hite volt a Bostonnak. És nem akarok előszadni a második meccsre, de ez a Boston ütésben pokolian jó. Tehát én azt keresem majd a Tampánál a harmadik meccsen, hogy ki lesz az a dobójátékos, aki nem enged mondjuk 5 hitnél többet ennek a, vagy bárki a ligában ennek a Bostonnak. Mert Hernández, Schwarber, Bogarts, Devers, Renfro, Verdugo, Dalbec, Vasquez, kit nem mondtunk még. Ezek a srácok, ezek legalább olyan jók, mint mondjuk a Yankeesnek a kezdetűtő sorrendje, csak ők a rájátszásba jutottak, és a rájátszásba jutnak úgy, ahogy. És nekem azért nagyon furcsa ez az egész, mert ezen a meccsen egy picit ott vesztettem el a Bostont, hogy hiába jutottak ki bázisra, nem volt, aki behozza a társakat a bázisokról, vagy akkor ütöttek vészített, amikor már két autó volt. Szóval én nagyon szerencsétlenül jött ki a Bostonnak ez a mérkőzése szerintem, de javítsatok ki, hogyha tévedek, én legalábbis így láttam, és akkor, hogyha rákanyarodunk a második meccsre, ott meg minden összejött.
Erre még azért ne kanyarodjunk rá a második meccsre, mert említetted itt a gyengébb ütőteljesítményt, mint a Bostonnál, de itt viszont megkerülhetetlen Shane McClanahan szerepeltetése és dobó teljesítménye a Tampa Bay Rays-től. Sőt, ide vegyük nyugodtan Eduardo Rodriguez-t, a másik kezdődobót, mert itt viszont jelentős különbség volt a kezdődobók között, ami ugyanúgy, mint mondjuk a Boston Yankees meccsen meghatározhatta az egész mérkőzésnek a kimenetelét, hiszen McClanahan 5 inninget dobott, kapott inningenként egy darab ütést, 0 earned run, 0 sérta, 3 strikeout, rookiehoz képest 22 éves.
Zseniális.
Az egy parádés teljesítmény, ellentétben Rodriguezzel, akit meg a második inningben le kellett szedni, hiszen kapott 2 és 2 önrán, 2 séta, 1 strikeout, és azonnal lépett is Alex Cora. Úgyhogy amellett, hogy kiemeljük azt, hogy a Bostonnak nem ment annyira az ütés, azért ehhez gyorsan tegyük hozzá szerintem Shane McClanahant is. Meg hát a ruki rotációját itt az elején az első 3 meccsen.
És ezt akartam még mondani a rookie rotáció kapcsán, hogy azért, ha megnézitek az első meccset, ott minden dobó, ha jól emlékszem, akkor talán kapott ütést. De lehet,
Robert
hogy tévedek.
Robertson,
azt akartam ezzel mondani, hogy úgy, hogy kaptál ütést, úgy, hogy a rájátszás vagy, nem esel össze, hanem lehozod nullásra az inninget. Tehát ez az a tökösség, ez a magabiztossága egy dobónál, amikor oké, beleütött, belekalimpált, kiért a bázisra, nem baj, van kinfutó, meg tudjuk oldani. Jó, tehát, hogy így én ezt a magabiztosságot éreztem, mind McLennan-en, mind pedig a teljes bullpenen. Úgyhogy úgy le a kalappal a Tampának a kezdő rotációja, vagy újonc rotációja.
Na hát de a második rész. Én mondja, Csagyi.
Csak kérdés, hogy ezt tudják-e majd folytatni, ma ugye ma is egy rookie dobó lesz, Drew Rasmussen. Vagy ő nem rookie?
De még rookie.
Igen, ugye, és ő a szezonnak az első felében ő még reliever volt, és nem olyan rég váltották át starterre, úgyhogy hát nem lesz könnyű dolga ez ellen a Red Sox ütősor ellen.
Nem, mert, hogy le is szaladtak a második meccsen.
Igen, láttuk, hogy mi történt a második mérkőzésen. Az egy dolog, hogy 14-6-ra nyert a Boston, az már egy másik kérdés, hogy az ütések száma az 20, illetve 8, de úgy indult ez a mérkőzés, ahogyan nagyon sok semleges szurkoló egy rájátszás mérkőzést szeretne látni, leszámítva mondjuk Dr. Makó Gábort, mert neki ez már kicsit túlmegy az inger küszöbén, ami történt az első inningben. Ugye pici csok volt a pont meg az ütés, 5-2 volt az állás az első inning után, úgyhogy a Boston értelemszerűen a tetején vezetett 2-0-ra, majd jött egy Grand Slam az első inningben Luplótól, ezzel már ugye, fordította a Tampa Bay, sőt ezzel már 5-2 lett akkor, és utána meg beindult a henger. Mi volt ezen a meccsen? Mi az, ami nagyon más volt azon túl persze, hogy látjuk a számokat, ütött a Boston?
Hát ez volt a lényeg, tehát a Kiki Hernandeznek a 6-ból 5 home run-nal, tehát ez valami egészen félelmetes, hogy nem is tudom, ez hogy jött ki belőle, hát amikor idén közben közvetítettünk Red Sox meccset, akkor neki volt szerintem valami, nem tudom, milyen 0-30-as szériája, vagy nem tudom, emlékszel erre, Zoli, ez valamikor így idén közepén volt, tehát hogy ez, hogy most rájöttem, ez hogy adta ki neki ennyire, mert ez nagyon érdekes.
Egész egyszerűen szerintem, srácok, ezt nem csak ebben a sportban, hanem egész egyszerűen az a teljes sportvilágban is vannak olyan napok, amikor úgy érzed, hogy itt minden összejön. És ezt nem tudod elveszteni. És bármit csinált az ellenfél, bármennyire vezetett, itt nem állt fel ez a dolog, de azt akkor is visszahozzák. És én ezt a Bostont láttam. Tök mindegy, hogy ki volt a dombon, mindenkit szétütöttek. Én nem tudom, tehát hogy... És ez egy nagyon-nagyon komoly lenyomata volt annak a Bostonnak, akit láttunk, akit nagyon sokáig vezették a csoportot, és nem megérdemeltem utána a Tampát vette a vezetést a csoportban.
Mármint nem érdemtelenül. Nem érdemtelenül.
Nem érdemtelenül, de azt gondolom, hogy ez az a párosítás, amikor azt gondoljuk, hogy mennyi volt a különbség. 8 győzelem volt a különbség, Zoli, az alapszakasz után?
A Tampa és a Boston 92, között. Igen, azt hiszem.
Igen, 8. Tehát, és itt látszik, hogy ez a 8 győzelem, ez picsafüst. Tehát, hogy ez a két csapat, ez nagyon, nagyon egy hullámoszon van, nagyon szeretik egymást, nagyon-nagyon... Én imádom, az összes ilyen mérkőzését imádom ennek a két csapatnak, mert nem tudom, hogy várok valamit, hogy ez most egy nagyon szoros, kevés pontos meccs lesz, és kapsz egy ilyen gőzhengert. Úgyhogy imádtam. Imádtam a második meccset.
Simon Jóvaldi fog kezdeni.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy szerintetek ki tud-e jönni ugyanaz Jóvaldiból, vagy valami hasonló, mint az első meccsen? Hazai pálya.
Hát ez a céljuk, igen, hogy ez meglegyen. Tehát, hogyha a wildcard, ez megint egy nagyon fontos meccs. Tehát itt, aki elhúz 2-1-re, annak utána már csak egyet kell megnyerni, hogy behúzza ezt a szériát. Tehát ez az egy-egy utáni meccs, az mindig nagyon jelentős és nagyon fontos. Eovaldi képes volt már egy még kiemeltebb egy meccsen eldőlő párharcot megnyerni a Yankees ellen. Tehát én arra számítok, hogy ma is, ha nem is annyira tökéletes teljesítmény, mint a Yankees ellen, de nagyon jól fog dobni.
Meglátjuk, Nathan Eovaldi tehát a Boston kezdődobója, Drew Rasmussen pedig a Tampánál fog dobni. Hogyha még ezt a podcastet vasárnap délután vagy este hallgatjátok, este 10 órakor közvetítjük a harmadik mérkőzést a Fenway Parkból. Egyébként még hétfő hajnalban, ahogyan G mondta már korábban, megrendezik a White Sox Astros harmadik mérkőzését Chicagóban. Ha azt a meccset megnyeri a Houston, akkor nem is kell negyedik meg ötödik meccset sem játszani, hanem az Astros lesz ott elsőként az Amerikai Liga döntőjében. Na de gyorsan kanyarodjunk át a Nemzeti Ligára, mert nagyon sok időnk már nincsen, és ott is elkezdődtek természetesen a küzdelmek. Kezdjük a két csoportgyőztes találkozójával. Atlanta Braves, Milwaukee Brewers, az első két mérkőzést Milwaukee-ban játszották, az elsőt 2-1-re megnyerte a Milwaukee Brewers Burns kezdődobásai mellett, illetve a második meccs az 3-0-val lett tegnap az Atlantáé. Mennyivel lettünk okosabbak, most ne csak sőt ne elsősorban az eredményre, meg a továbbjutóra gondoljunk, hanem a játék, a forma alapján mennyivel lettünk okosabbak ebben a párosításban?
Hát itt nagyjából ilyesmire lehetett számítani, aztán persze, hogy mi lesz a vége ennek, azt még nem lehet tudni, de van egy nagyon jó kezdődobó rotációja a Brewersnek, ütésben ők nem annyira jók, az első meccset sikerült hozniuk ellenére, mert annyira jó volt ott Burns, hogy az Atlanta csak egy pontot tudott hozni róla, aztán a második meccsen ott Woodruff szintén nem volt annyira rossz, de hát 3 pontot hoztak róla a Braves ütők, hogy lehet, hogy nem mind a 3-at róla hozták, lehet, hogy csak 2-t, és azt ott pedig Max Fried nagyon jól játszott, tehát azért ő is van ezen a szinten talán, vagy azért ő is nagyon jó dobónak számít, úgyhogy itt a harmadik meccs lesz majd a kérdés, szintén, hogy egy-egy után merre fog majd így elbillenni az egész, ott valószínűleg Peralta fog kezdeni a Brewersnél, és Ian Anderson a Bravesnél, hogyha Ian Anderson tud jó teljesítményt nyújtani, és esetleg a Braves ütők egy picit többet ütnek, mint a Brewers ütők, akkor elmehet a Braves irányába, hogyha Anderson bizonytalankodni fog, akkor pedig az beúszhatja azt a meccset a Brewers.
Csankó, te zörögtél az előbb a fehér kenyere zacskóval?
Nem, a kutya jött be a parkettára, bocsánat. Szóval Lilia Tacsik. Szóval annyi az egész, hogy ami nekem a White Sox a másik oldalon, itt a Brewersnek a... Én nagyon sokat vártam ettől a rotációtól. Tudtam, hogy gyengébbek ütésben, de ezért nagyon kiegyensúlyozottan kellene ütniük legalább. Értem, hogy 5-6 hitet ütnek meccsenként, de azt mind RBI-re kellene váltani, és azt nem nagyon látom tőlük. És nem is tudom megmondani, hogy ki az, aki egyébként hozhatna meccseket. Mert úgy mindenki Jelicstől várja, de hát ő egyedül pokolian kell, és Vogelbach talán, de ő meg abszolút nem hozza a formát. Szóval nekem Adames még, aki esetleg tudna ebbe partizánkodni, vagy Urias, de egész egyszerűen nagyon kevés az, amit a Brewers-től látunk ütésbe, és lehet, hogy igaza lehet G-nek abban, hogy ezt a párosítást behúzza az Atlanta, de amikor ennyire szorosak a meccsek, amikor 2-1-en, vagy 1-0-al is akár meccset lehet nyerni, addig nem szabad elfelejteni, a rotáció az még mindig a Brewers oldalára billen, de nem tudom, hogy a Brewers-be ki fog pontot csinálni, hogyha ezek a srácok nem. Úgyhogy nekem nagy csalódás, én azt hiszem, hogy sima Brewers 3-0, ehhez képest most 1-1-re állnak. Azt kell mondanom, hogy rosszabb teljesítményt vártam az Atlantát, és egy kicsit meglepő, hogy a második meccset talán ilyen simán hozták. De hát ez ettől is jó az Atlanta, és ez is az, hogy nem érdemtelenül kerültek a rájátszásba. Úgyhogy megemelem a kalapom az Atlanta előtt is, de továbbra is azt mondom, hogy ezt a Brewersnek hoznia kell.
Brewers, te tippelnél még?
Én még mindig igen.
Még én is. G, gondolom, te azóta sem.
Nem, sőt, talán egy picit nagyobb esélyt is adok most a Bravesnek ezután, meccs után, mint...
És egyébként tök jogos. Én sem tudom, hogy mibe bízok még. Én talán még mindig a rotációba bízok, de hát ez a második meccsen. Itt szerintem itt azt mondhatjuk, hogy aki megnyeri a harmadik meccset, az behúzza majd a szériát. Azt gondolom menni a két csapatnál. Az akkora lértel előny lesz, hogy az biztos, hogy ha az Atlanta leszek, az Atlanta, hogyha Ronna nem fog visszajönni a Brewer szerintem. Nekik hozniuk kell ezt a harmadik meccset.
Két meccset lejátszottak San Francisco-ban és az Oracle-ben. Az elsőt megnyerte 4-0-ra a San Francisco Giants Los Angeles Dodgers ellen. Tegnap pedig, és hát vasárnap reggel igazából láthatták itt, vagy láthattátok a sporttelevízióban, hogy a Dodgers 9-2-re nyer a második meccsen. Kezdjük az elsővel, 7 ütés a Giantsnél, 5 a Dodgersnél, és ami megfigyelhető volt az első meccsen, és ami nagyon fontos, amellett persze, hogy Logan Webbet nem lehet, meg nem is kell megkerülni, a 8. inningben is még 2 autót megcsinált, 5 hit, 0 earned run, 0 séta, 10 strikeout, egy rookie-ról van szó, és mellette azért ott vannak azok az öreg rókák, akik homránokat ütöttek, Crawford homrán, Buster Posey homrán, Chris Bryant homrán, és azért...
a meccs, igen.
Még egyszer?
És ennyi volt a meccs.
És ennyi volt a meccs.
Mint a rutinos öreg rókák, meg csaptak egy-egy homrán, és ezzel meg is voltak.
Na de ezzel meddig lehet meg a Giants? Meddig lesz ez így egyáltalán, mert az öreg rókák közül mondjuk tegnap még ki lehetett emelni a második mérkőzésen Buster Posey-t, aki egészen hihetetlen, amit művel. Tényleg nagyon durva, nem is lehet rá könnyen szavakat találni, de a második meccset azért egy jó ütő teljesítménye, meg jó játékkal összességében simán nyert a Dodgers.
Hát, ugye itt a Buehler talán a legjobb dobója a Dodgersnek, őt az első meccsen használták, és nem tudtak vele nyerni. Urias viszont, én nem tudom, hogy most talán már lehet, hogy ő jobb dobó, vagy ő a legjobb dobója a Dodgersnek, tehát neki volt a legtöbb vinnye az egész szezonban. A Wildcardnál is egyébként, a Wildcard meccsen a 9. inningnél, amikor felhozták Kelly Jensent, hogyha ott nem tudtak volna az inning alján pontot szerezni, vagy megnyerni a meccset, akkor behozták volna azt egy ilyen long relieve-re, ameddig kell. Szerencsére erre, mint a Dodgers szempontjából, szerencsére erre nem volt szükségük. De hát Urias nagyon nehéz ütni, és ráadásul az első RBI-t is ő szerezte egy olyan helyzetben, az ő ütésével szerezte meg a vezetést a Dodgers, amikor sétáltották az előtte lévő ütőt, és akkor futó 1-2-nél Urias behozta a kettesen lévő Chris Taylort.
De ugye bocs, úgy sétáltatták ezt egy gyorsához, hogy tényleg sétáltatták, tehát nem dobóhibák voltak, és elsétáltott AJ Pollock, hanem 2-0-es countnál, úgy döntöttek két autnál, oké, Pollack sétáljon el, majd ezt valahogy sikerül kiejteni. Hát no.
Tehát szóval én inkább valahogy, mert úgy tetted fel a kérdést, hogy az volt benne egy picit, hogy a Giantsnek ez az első meccse jól sikerült, de a többinél mire számíthat. Én meg egy picit arra fordítanám át, hogy Urias nagyon jó dobó, és most azt nem tudom, hogy ezt lehet-e már tudni, hogy a következő meccsen ki fog kezdeni a Dodgersnél.
Scherzer.
Igen, ő még eddig nem dobott rá egyszerűen. Na hát azért az sem.
Hát a Wildcard-on, de igen.
Igen. Úgyhogy igen, az szintén egy ugyanilyen meccs lesz, hogy harmadik. Alex Wood lesz a Giantsnél, Scherzer a Dodgersnél. Hát ott nagyon sok fog múlni azon a meccsen is.
És ugye, ha jól számolgatok, aztán majd kiderül, hogy ez így lesz-e. A negyedik mérkőzésen feltehetőleg megint jöhet Buehler talán, és onnantól kezdve, hogyha bajban lenne a Giants, vagy a bajban lenne a Dodgers, tehát hogy az egyiket megnyeri, a másikat elveszíti, akkor megint jöhetne Urias, ugye itt talán most már lehet egy kevesebb napot számolni, akár adott esetben a pihenőkre is. Pláne, hogy Urias azért teljesen nem dobta ki magát, tehát 5 inninget dobott, azt hiszem 70-valahány dobása volt, vagy talán 80, de egyrészt én azt mondanám, hogy Scherzer egymás után kétszer, pláne ilyen tét mellett nem fog dobni. Tehát nem fog úgy dobni szerintem holnap, mint ahogyan dobott a St. Louis Cardinals ellen. És Buehler, Urias, nálam még mindig a Dodgers.
Lehetséges, csak Scherzerrel valami történt, mert ugye neki nagyon jól sikerült a bemutatkozása a Dodgersnél, de az utolsó két startján az alapszakaszban azt hiszem, hogy mindkét meccsen kapott 5-5 pontot. És ugye ezzel folyt, hogy ezután jött a wildcard meccs, ahol végül csak egy pontot hoztak róla 4 és 1 vagy 2/3 inning alatt, de azért ott egyáltalán nem volt maga biztos. Tehát, hogy most az alapszakaszbeli korábbi formáját vissza tudja szerezni 3 nem túl sikeres meccs után, az nem lesz annyira egyszerű szerintem.
Én erre a páratszom még az első mérkőzés visszata a webre, hogy a legjobb, nem, tehát a dobók közül, a kezdődobók közül a legjobb dobó teljesítményt láttunk tőle. A legtöbb inninget dobta, és a legtöbb strike-ot dobta 7,2 inning alatt, csak ennyire akartam visszatérni erre. És A mostani legutóbbi meccsen meg én azt gondolom, hogy én nagyon csattanós választ kaptam arra. Én azt hiszem, hogy simán be fogja majd Grassmannal húzni ezt a San Francisco. És azért érdekes a kérdés, amit feszeget a Zoli, hogy ki fog majd. Mert leghamarabb, ha jól gondolom Webb, akkor az ötödik meccsen dobhat újra, a rotációt nézzük, tehát addig ki kéne húzni a Giantsnek, hogy legalább odaig eljusson a csapat. És,
Stefani és Wood. De Stefani és Wood, szerintem az a kettő megvan.
Hát...
A Giantsnél.
Legyen így. De hát mondom, ki kell húzni addig, mert én ezt nagyon ötödik meccsre satszolom. Tehát itt én nem tudok igazából, itt nagyon az nálam az dönti el a dolgot, hogy, és valószínűleg Uriász lesz az, aki az ötödik meccsen dob, és ha így számolgatunk, akkor egy pokolai ötödik meccset kapunk. Én nem érzem a két csapat közt azt a nagyon nagy különbséget. Inkább azt érzem, hogyha van egy megnyugtató dobó teljesítmény, arra rá tudnak feküdni az ütőjátékosok, mert érzik azt, hogy ezt a srácot nem fogják megütni, tehát van egy érzésed a csapat, hogy akkor nyugodtan nem is mondja, hogy összeállnál a felállásának a következnek biztosan összeállnál majd egy hit, és ez benne megint megjött Lili, hogy egész egyszerűen nálam erről szól ez a két csapatnak a játéka, hogy amint van egy jó dobó teljesítmény, és látod azt, hogy ennek a dobónak olyan napja van, akkor az ütő teljesítmény is párosulni fog hozzá. Én nagyon ezt várom a két csapattól, és nálam még mindig 3-2 a Giantsnek.
Nálam még mindig 3-1 a Dodgersnek.
De még mindig nagyon jó a Dodgersnek az ütősora, tehát hogy nagyon merész volt ellenük fogadni, látva a második meccsen a játékukat, főleg amit azt gondolom, hogy Taylor, én szerintem Chad Taylor idáig nálam egy óriási hűs, nem csak a Rosarinet mondtátok, mit mondtam? Chadet mondtam, bocsánat, igen, elnézést. Chris Taylor, mert a Dodgersnek jó a nyerő embere, tehát én azt látom, az, hogy meg Uriász ütni is tud, hát az meg...
De nem élet. Tud. Egyébként ez benne a poén, hogy nem tud. Élete első playoff.
Hát ez tökéletes. Volt. Hát tökéletes.
Azt nagyon,
nem tudtuk. Hát nem tudtuk, hogy tud ütni, és tud.
Hozzáteszem egyébként az alapszakaszban már azért ő kifejezetten jól ütött ahhoz képest, hogy dobóról van szó. Tehát most nyilván csak elvicceltem, hogy nem tud ütni. Nem, tényleg ütött. Tehát árbiájai voltak.
Azért mondom, hogy
ki is írták az edbetje előtt, úgyhogy ebből a szempontból is rendben van Uriász. Viszont még egy szó Buster Posey-ról, aztán szépen elköszönünk. Buster Posey, csak azért, hogy érzékeltessem, 26 olyan mérkőzése van a San Francisco Giantsnek története során a playoffban, amikor nem kapott ránt. 26. Ebből 13-szor Buster Posey googolt kezdőként a Giantsnél catcherként, és mellette még ütött is mind a két meccsen most. Az elsőn kapott társat, ugye Chris Bryant 3-ból 3, a második mérkőzésen Bryant inkább már csak védekezésben jeleskedett, amennyire tudott. Úgyhogy ez a Buster Posey jelenség, ez megint csak egy igazi nagy klasszikus az MLB-vel, legalábbis nagyon úgy tűnik.
És ő lehet, azt nem tudom, hogy a nemzet, tehát olyan játékos, akinek 4 bajnoki gyűrűje van ugyanazzal a csapattal, ezek leginkább ilyen tíz játékosok. És talán még az NL-ben van valaki, de ebben vagyok biztos, szóval Posey ezzel is történelmet írhatna, hogyha ha sikerülne a Giantsnek megnyerni a World Series-t, mert ugye 2010-ben, 12-ben és 14-ben nyerte meg a Giants, és a 10-es csapatban a jelenlegi keretből egyedül Buster Posey volt benne. A 12-esben és a 14-esben benne volt már Crawford is, meg Brandon Belt, aki most sérülés miatt nem játszik, de hát szóval már emiatt is talán, aki szereti a Giants-et, meg Posey-t, emiatt is érdemes nekik szurkolni.
Hát szurkoljatok a Giantsnek, nem tudnék most még nagyon konkrét közvetítéseket mondani, de azt tippelném, hogy a mai Boston-Tampa mérkőzés után majd hétfőről kedre hajnal 3:30-kor én azt hiszem, hogy fogjuk közvetíteni a Los Angeles Dodgers San Francisco Giants harmadik mérkőzést, tehát meg Scherzerrel többek között, de figyeljétek majd a Facebookunkat, meg a Twittert, kiírjuk mindenhova, hogyha fixálódnak a dolgok, ugye ez sok mindentől függ, hogy alakul a többi párharc, hol lesznek meccsek, hol nem lesznek meccsek. Srácok, még valami az első héttel kapcsolatban?
Hogy ez nem fix a táblázat szerint, ez talán, mert ez fixre van véve, ez a hétfőről kedre virradó éjszaka 3:30-től a Dodgers Giants.
Én megmondom őszintén, azt nem is néztem. Ja, most már látom. De, akkor valószínűleg az.
Honnan van a kérdőjeles csak?
Igen. Jó, akkor mondjuk azt, hogy 3:30, Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants, aztán minden mást meglátunk a jövő héten, hogy egyáltalán hol kellenek meccsek, meg hol nem. Na, G, köszi szépen, ebédeljetek most már nyugodtan, Sankó, kenyérrel óvatosan.
Nagyon vigyázok,
megyek. Küldjél majd képet az oldalasról, jó?
Ó, küldök, beszartok olyan jól eddig.
Na, köszi, jó étvágyat,
gyertek
jövő héten is, sziasztok!
Szevasztok!
A műsor a Béton partnere.